És itt vagyunk egyel többen, hiszen nagyon nagy szeretettel köszönhetjük a stúdióban Balási Enikőt, aki nem antropológusként, hanem néprajzkutatóként, közé, hogy suksz. Van itt velünk, Isten hozott.
Jó reggelt kívánok mindenkinek.
Azért fontos, hogy itt vagy, mert olyan sok mindent tudsz a népmeséről, és szeretnénk tudni, hogy honnan indult, merre tartott, és hová kötött ki végül is ez a csoda, amit mi magyar népmesének nevezünk, vagy úgy amúgy a népmese nem muszáj magyar legyen, mert arról is beszélgettünk veled, hogy az egész világra kiterjedő szimbólum rendszerek vannak, amit nem is biztos, hogy tudatosítottunk így magunkban, amikor a meséket hallgatjuk, vagy olvassuk.
Vándormotívumok, úgy hívjuk őket. Nagyon érdekes felfedezés volt a népmese kutatásának a során 20. században, amikor a különböző földrajzi területeken tevékenykedő néprajzkutatók, népmesegyűjtők arra a következtetésre jutottak, hogy nem csak az európai népmese kultúra, hanem tulajdonképpen az afrikai vagy ázsiai népmesék is rengeteg olyan motivumot tartalmaznak, amelyek mindenhol fellelhetők, univerzálisak, és éppen ezért vándormotívumoknak nevezzük őket, tehát ez a jó győzelme a gonosz felett, a próbatét a száma, a varázsszámok. Ezek annyira az ősi emberi kultúrához tartoznak, hogy mindenhol fellelhetők igazából. Most arra a kérdésre válaszolva, hogy honnan indul a népmese, erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert hogy egyrészt ugye a 19. században kezdték el kutatni, igazából a reformkorban fordult legalábbis magyar nyelvterületen a figyelem a népmese kutatás fele, de Európában is, ugye Peróval, vagy Németországban a Grimm testvérekkel, Magyarországon Kriza Jánossék voltak azok, akik először kezdtek el népmesét gyűjteni, amikor egyáltalán a népi kultúra fontossá vált, a nemzeti önazonosságunknak a felfedezésével, a nemzetállam kialakulására való törekvéssel, amikor ezek a nemzeti érzületek egyáltalán kezdtek fontossá válni Európában, ezzel együtt kezdődött a népi kultúrának a kutatása, és úgymond a beemelése, ami egy nagyon helytelen kifejezés, a magasabb kultúrába, mert ez nem így van. A népmese az tulajdonképpen, én azt hiszem, és azt hiszi más is, hogy egyidős az emberiséggel, mert a mesélésre való igényünk az valami nagyon-nagyon ősi dolog, ember voltunkkal összeköthető, és a magyar népmesék egy része talán már a honfoglalás előtt is velünk volt, és éppen ezért nagyon-nagyon sok rétegű, az egyik leggazdagabb népi műfajunk.
És azt gondoljuk valószínűleg tévesen, hogy a népmesék a gyerekeknek szólnak.
Hát ez megint csak nem így van, a népmesék eredetileg felnőtteknek szóltak, és később degradálódtak úgymond gyerekműfajjá, de hát az, hogy egy műfaj, orális műfaj, az azért is rendkívül jó, mert borzasztóan képlékeny, plasztikus, mindig a hallgatóságnak megfelelően lehetett, és lehet mind a mai napig alakítani. Nagy Olga, aki az 1970-es, 80-as években közöttünk élő néprajzkutató, erdei famunkások között kutatott, még a 80-as években is felnőtt férfiak esténként, fent a havasokban, favágás után a kalibákban, amikor lefeküdtek, és se villanyáram nem volt, se rádió nem volt, semmi nem volt, mesével szórakoztatták egymást, csak azt kell tudni, hogy ezeknek a meséknek a tartalma, a szövege, a mondani valója azért egy picit eltér attól, amit a gyerekeknek szoktak mesélni.
Mit tudnak ezek a történetek, vagy ennyire fontos szerepet játszanak a mi életünkben, lám most már a gyermekek életében, hogy itt van, és nem engedjük el ezt a műfajt?
Hát erre olyan nehéz válaszolni, mert mindent tudnak túl. Igen, tulajdonképpen mindent tudnak. Elsősorban egy részben egy vágyvilágot jelenítenek meg a szemünk előtt, egy olyan vágyvilágot, ami az emberiség univerzális nagy vágyait, álmait fejezik ki. És talán azért is olyan fontosak, és azért nyelik el mindenkinek a tetszését, mert mindig a szépre, a jóra való törekvést fejezik ki, és igazából azt, hogy ha jó vagy, hogyha igazságos vagy, hogyha ember vagy, akkor előbb-utóbb elnyered jutalmadat. És tudjuk, hogy ez nem mindig így történik a mi életünkben, de mindannyian vágyunk erre valahol, és a mese ez mindig ezt fejezi ki, hogy a jó az elnyeri a jutalmát. És azt hiszem, hogy a gyerekeknél például pont azért olyan jó elaludni mesével és népmesével, nem Andersen mesével, ahol bizony a gyufárus kislány megfagyott a hóban, hanem népmesével, mert azért a népmesében az egy szabályszerűség, hogy egy pozitív befejezés, egy pozitív végkifejlet zárja a történetet, és akkor a gyerek nyugodtan tudja álomra hajtani a fejét. Ez egy csodálatos dolog.
Miért bomlik meg ez a rend? Most azt látjuk, hogy a legtöbb történet megbontja ezt a jó győzelmére irányuló szabályrendet. Reálisabb. Tehát, hogy igen, a gyufaárus kislány megfagy a hóban.
Mondjuk Andersen azért már ezt régebb becske írta, csak itt arra próbáltam rávilágítani, hogy mekkora különbség tud lenni a műköltészeti mese és a népmese között. Népmesében ez elképzelhetetlen lenne, hogy a hős ne magasztosuljon föl. Ez tehát erre azért nálam okosabbak keresik a választ, amit te most, Ildikó, kérdeztél, nem tudom, de az biztos, hogy ez mindenhol tetten érhető, ez a bomlás, a szép irodalomban is. Tehát, hogy ez a romanticizáló, erre a pozitív végkifejletre való igényünk, mint hogyha nem is tudom már, nem lenne, vagy a hitünk az, ami megcsappant, én azt hiszem. Úgy általában véve bármiben is. Én ezt tapasztalom, de hát én erre nem tudok igazából egy jó választ adni. Megbomlott minden területen a 20. században ez a fajta...
A jóban való bizalmunk.
Bizakodás.
A reménykeltésnek a vágya, akár önmagunkban, akár másokban. Igen. Sokkal hajlamosabbak vagyunk szkeptikusnak lenni inkább az élettel
így
szemben.
Van. Igen. Van.
De akkor még tudjuk hinni a meséket? Vagy tovább tudjuk vinni? Tudunk hordozói lenni így ennek a műfajnak vajon?
Egy dolog biztos az, hogy egy nagyon fontos, és a gyerekek ezt még nagyon komolyan veszik, mert ők még nem tesznek olyan hatalmas nagy különbséget a, úgymond a mi buta felnőtt realitásunk, és a varázslat, a káprázat között. Náluk ez a kettő egyben mosódik, hála Istennek.
Volt neked meséd, vagy van egy olyan meséd, ami végigkísérte az életedet?
Hát sok mesém van, ami végigkísérte az életemet. Én nagyon szerettem az állatmeséket érdekes módon, rám jellemző módon, mivel hogy én babával sem játszottam, és a varázsmesékét sem voltam soha úgy, mint az állatmesékét. Én valahogy azokat szerettem. Nagyon szerettem a La Fontaine által feldolgozott Ezópusz meséket. Lám, ez is milyen érdekes, hogy azok a mesék egészen az ókorban nyúlnak vissza, az állatmesék, és úgy aztán a szép irodalomban mind többször és többször feldolgozták. Én az állatmeséket szerettem nagyon, de nagyon szerettem a Grimm testvérek által összegyűjtött meséket is, és nagyon-nagyon szerettem Perrónak a feldolgozásába Csizmás Kandúrt azt nagyon élveztem. Ez a csizmát húzok, várj egy csöppet, ez nagyon tetszett nekem.
És biztos észrevettétek ti is, hogy lehet, hogy egy ilyen buta felfedezés, hogy mennyi átfedés van például a Grimm testvérek gyűjtése és a magyar népmesék között.
Persze, hát ezt mondtam, hogy vándormotívumok vannak.
De ugyanaz a mese konkrétan, nem
konkrétan,
csak a motívum.
Persze.
Hol leanyú történetéről beszéltünk a tegnap.
Igen, de ez sokszor azért is van, ugye, hát itt most erről előadásokat lehetne tartani a magyar népmese rétegződéséről, hogy milyen népmesék kerülhettek át hozzánk például a reneszánsz korban, Mátyás király udvarába, az olasz kultúra közvetítésével, vagy a török hódoltság idején milyen mesék kerülhettek át oda-vissza, tehát hogy ezek a különféle fajta történelmi események vagy együttélések, ezek rásegítettek arra, hogy egymás mese kultúráját átvegyük vagy megismerjük. Úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog, hogy mi honnan van egy Árne Thomson féle mesekatalógusunk, amiben a népmesség katalogizálva vannak számszerűen, és motivumok alapján szépen fel lehet fedezni, hogy hol, mikor fordulnak elő bizonyos népmesség Európa területén.
És hogy a milyen motivumokkal és szimbólumokkal gazdagodnak, mert ugye minden kultúra hozzátesz valamit a mesékhez.
Persze, és nagyon érdekes az, hogy bizonyos meséket például nem úgy kell elképzelni, hogy csak a paraszt ember mesélt. Ezek ilyen nagyon téves elképzelések, mert ugyanúgy az arisztokrácia körében is, például a Grimm testvérek által gyűjtött mesék, hát felfedezhető nyelvezetében, az ízlésvilágában, a történésekben nagyon sok mesét gróf kisasszonyoknak meséltek este az ágyba, és aztán úgy kerültek be a paraszti kultúrában, tehát itt még a társadalmi rétegek között is van egy oda-vissza közlekedése a történeteknek.
Számomra az is izgalmas, hogy a vándormotívumokon túl, amikről beszéltetek, ott vannak még a különböző archetípusok, amik megjelennek a mesékben. Egy barátnőmmel volt egy beszélgetésem, amiben ő hozta ezt fel, és roppant izgalmasnak tűnt számomra, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az identitás keresés szempontjából is akár, hogy amikor ezekről a különböző karakterekről hallanak, akkor ki az, akivel tudnak, vagy szeretnének azonosulni, és hogy ennek kapcsán is ki tudnak alakítani maguknak egy énképet.
Hát valószínűleg jobbat, mint a TikToknak a pár perces kis videó felvételei alapján, és itt az archetípusok kapcsán jut eszemben az, hogy pár másodperc, igen, elnézést, nekem olyan hihetetlen, hogy nem is tudom kimondani, igen, ezt a gyorsaságot, hogy igen, a mese lassúságot is követel, mert a történetet szövik, mint egy gyönyörű szép ruhanyagot, vagy vásznat, és az igazi mesélő az mindig elvesz belőle, hozzátesz, tehát ettől orális műfaj, és hogy mindig van egy oda-vissza kommunikáció a hallgatóság és a mesélő között. És csodálatos az, ahogyan ezek a történetek rugalmasan tudnak alakulni. Sőt, hát olyannyira van ez az oda-vissza kommunikáció, hogy a mesélő olyan is történik, hogy abba hagyja a mesélést, és csend van, és akkor arra próbál rájönni, hogy ki aludt el, vagy egyáltalán érdekli-e még az embereket a történet, és akkor, hogyha felkiáltanak a mesélők, mondjuk, hogy csont, akkor tudja, hogy ébren vannak, és lehet tovább mesélni. Tehát, hogy nagyon sok ilyen huncutság volt, amivel a jó mesemondó azt is lecsekkolta, hogy tetszik-e az, ahogyan ő mesél, tetszik-e a történet, jelen van-e a hallgatóság. És hát az archetípusok a mesében, ugye, többek között a meséből azért is olyan nagyon-nagyon értékes számunkra, mert a magyar népi hitvilágot, az ősi hitvilágot is meg tudjuk részben ismerni. Hát az éggérő fa, amit olyan gyakran megjárnak a mesehősök. Koronája van neki, törzse, és gyökere a három világ, az alvilág, a felső világ és az emberi világ. Az a népi hiedelem világunknak az egyik legősibb motívuma, amit a sámán, aki révületbe esett, minden alkalommal megjárt, és ez a meséinkben is benne van például. Úgyhogy ezek
a sárkányok, amivel nap mint nap meg kell küzdeni.
És a táltos paripa, tehát rengeteg ilyen nagyon érdekes, izgalmas szimbólum van, ami a magyar kultúra más területein is megjelenik. Hát a népviselettől elkezdve a nyelvjárásokig, a népszokásokig, a népi hitvilágig, a népmeséből minden meg lehet tudni igazából, hogyha odafigyelünk. Mindent.
És azt is, hogy azért a világ nem mindig fenékig tejföl. Tehát, hogy ott a rossz, a fenyegető,
van.
Ugye?
Igen.
Tehát ezt is megtanulja a gyermek, hogy rendben van, hogyha ezzel áll szemben, de vannak bizonyos erények, amivel fel tudsz vérteződni.
És emlékszem, a gyerekeim folyton kérdezték, hogy a Király Kis Miklósban, Király Kis Miklós miért nem hagyja meg a sárkánynak az utolsó fejét, amikor könyörög a sárkány, hogy hagyd meg az utolsó fejemet, és odaadom neked a napot, meg a holdát. Miért nem hagyta, hogy éljen? És nem tudtam válaszolni. Tulajdonképpen utána kellett nézzek, hogy a gonosszal semmiképp nem kötünk szerződést. Nem
Igen,
engedünk
ez
a gonosznak.
Is egy nagyon ősi tudás, hogy nem lehet vele lepaktálni, egy nagyon ősi tapasztalat, emberi tapasztalat, hogy nem lehet engedni egy ottányit sem, mert ha engedsz, De ez a Bibliában is benne akkor van, és máshol is. Tehát nincsenek középutak, hogy megkönyörülünk, és akkor. És ugye nagyon durva a gyerekkoromban, ez zavart sokszor.
Pedig a gyerek meg akar könyörülni, és az ember meg akar könyörülni.
Igen, igen, de mégis azt a tanulságot kell levonni, hogy vannak esetek, amikor a gonosznak, nem vannak esetek, soha nem lehet engedni, és nem lehet megbízni benne. Ez egy nagyon tanulságos, durva, kegyetlen, igen, mint az élet. De hogy nincsenek középutak, nincs átjárhatóság a kettő között. Népmesében nincs is ilyen. Hogy ja, hát aztán megkönyörülök, és aztán a rossz az ilyen lesz, meg olyan lesz, meg nem. Tehát, hogy külön kell választani a tiszta búzát a bejvától. És ez mindig így kell legyen.
Te szoktál mondtad, említetted is már a múltkor, és szoktál a gyerekeidnek meséket mondani, és milyen jó kapcsolódási lehetőséget kíván, hoz eszközt, hogy kínál. Igen,
igen. Igen,
tehát anya és gyerek között közelebb hoz egymáshoz, akár a gyerek is közelebbről megismer azáltal, hogy te hogyan mesélsz neki.
Igen, hát én ebben azért olyan nagyon jó nem vagyok. Én mondtam, hogy inkább olvasom nekik a mesét. Én akkor szoktam csak mesélni szabadon, hogyha családi történeteket mesélek el, tehát a család múltjáról.
És milyen fontos.
Nagyszülőkről, dédszülőkről, de hogy itt a lényeg az a mesélés, tehát a mesélésen van a lényeg. És csak azt akarom még ide fűzni, hogy népmesét gyűjteni azért borzasztóan nehéz, mert hogy orális műfaj. És tulajdonképpen, amikor rögzítenek egy mesét, vagy leírnak, Benedek Kelek is tulajdonképpen az összegyűjtött meséket mindig átírta, feldolgozta. Az orális műfajt felgyűjteni az egy kicsit olyan, mintha valaminek a vázát, vagy a csontvázát, vagy a préselt formáját, következő pillanatban az illető már másképp mesélni el.
És hozzátesz, elvesz belőle,
és ez rendben is van, tehát nehéz megragadni a mesét, és azért van a mesében egy csomó olyan ismétlődő mondat, kezdő, záró formula, azért van a ment-ment-mendegélt, vagy a szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, vagy ezek a záró kezdő, amiket ismerünk, mert az egy olyan nagyon biztos szerkezeti vázcsontváz, amire a mesélő mindig föl tudja építeni a történetét. Tehát kell valami, mert azért az emberi memória az nem olyan, hogy teljesen magától kellenek a szabályszerűségek, sokkal jobban, mint az írott műfajokban. És minden orális műfajban nagyon jól tetten érhetők ezek a szerkezeti sajátosságok, amiket minden esetben betart a mesélő. És aztán a köré határa csillagosség, hogy miket lehet építeni.
Ezért élő, ilyen formán maradhat élő, és emlékszem, a férjem mindig borzolgatja a szemöldökét, emelgeti, amikor azt hallja, hogy a 100 évvel ezelőtt felvett népdalokat, hogy azok úgy vannak,
az
hogy azt
igaz.
Úgy kell énekelni, pedig hát az csak egy momentuma a népdal életének, fejlődésének, amit 100 évvel ezelőtt rögzítettek. Az nem biztos, hogy úgy van, tehát, hogy előtte is más volt, meg utána is más volt, akárcsak a népmese.
Persze, tehát ezt azért a folklór műfajok, vagy egyáltalán a néprajzi kutatók ma már tudják, hogy ilyen nem lehet kijelenteni, hogy ez így volt, így van. Hát ez egy annyira élő világ mind a mai napig, hogy állandóan változik, tehát nincs ilyen, hogy ezt most én leírtam, és aztán akkor ez 10 év múlva. Persze, elmondhatom, hogy 10 évvel ezelőtt ez így volt, de hogy most hogy van? Most például már van írásbeliség a folklórban, amiről sokan nem is beszélnek, hogy már rég megszűnt az, hogy az egy szóbeli műfaj. Igen, ha igen, de ma már a grafitik, az emlékversek, a falvédő feliratok ugyanúgy a népi kultúra részei, és mivel megjelent az írásbeliség, és egyáltalán az, hogy ha ma már írni tudunk, és ez nem kérdés széles körökben, így az írásbeliség is bekerült a népi kultúrába. Tehát nem lehet az, hogy az egy szóbeli, nem szóbeli kultúra ma már egyáltalán, hanem van egy csomó olyan folklórműfaj, ami írott változatban maradt fent.
Beszélhetünk egyfajta elitizmusról a népi hagyományokon belül, vagy akár a népmeséknél. Én én egy kortárs énekesnő kapcsán hallottam ezt, aki egyébként népdalokat dolgoz fel, és keveri elektronikus műfajjal, hogy nagyon megosztja az embereket olyan szempontból, hogy vannak azok az emberek, vagy az a csoport, aki azt mondja, hogy a népzene, most picit eltérek az eredeti témától, hogy a népzene az abban a formájában az igazi, amiben egykor megszületett, amit te is mondtál az előbb is, hogy minden, ami azután születik, vagy ami picit már keveri a műfajokat, az már nem az autentikus formáját őrzi. Szerinted érdemes ezeket még 2022-ben külön választani, vagy nyitottnak kell lenni arra, hogy akár más műfajok, más elképzelések is becsúszanak?
Hát erre nem is lehet válaszolni, hogy érdemes vagy nem érdemes, mert hogy itt különböző dolgokról van szó. Az egy dolog, hogy egy néprajzkutatónak vagy egy szakembernek nyilván külön kell választania. De például meg kell figyelnie azt igenis, hogy ma a népi kultúra hogyan él tovább, beemelve különböző akár popzenébe, vagy akár bármilyen könnyűzeneműfajba, vagy hogy a különböző népi motivumok hogyan kerülnek be modern házakba. Tehát, hogy igen, ezeket egyrészt nagyon izgalmas feldolgozni, nincs ezzel az égvilágán semmi probléma. Tehát ezeket a műfajokat, ezeket a műalkotásokat, a kultúrának ezt a részét miért ne lehetne keverni, beemelni, tenni, venni.
És gondolom az idő úgy is igazolja, hogy mi az, ami értéket képvisel, és mi az, ami nem. Mert értelemszerűen, ami nem értékes, vagy nem működik, az elmarad.
Persze, tehát, hogy itt meg lehet figyelni most is azokat a mozgalmakat, például a táncház mozgalmakat, ahol nagyon-nagyon erőteljesen elkülönülnek mindattól, ami úgymond nem eredeti, nem népi. Na most ez részben jó, meg igaz, de részben nem lehet szemet hunyni a fölött, hogy magunkhoz szelídítjük ezt a népi műfajt, és végül is jó szolgálatot teszünk, mert így azok is megismerik, akik egyébként óckodnának tőle. Efelett úgy sem lehetne, mint egy forgalmi rendőr hatalmat gyakorolni, mert a kultúra az egy szabadon áramló valami, és ezt nem tudjuk mi szabályozni, hogy na már pedig aztán ezt nem, ezt igen, de hogy is
de
nem.
Látod, hogy vannak kísérletek. Hmm. Lehet, hogy ezt a hajnalpelikát is egyszer majd betiltják a rozsái népmeséket, mert illetlenül szól bizonyos kultúrák képviselőiről, vagy egyedeiről. Bocsánat, hogy ezt mondom, csak annyira felháborító tényleg, amikor azt hallja az ember, hogy könyveket tiltanak benne. Az az igazság, hogy valamilyen rendőrség azért mégiscsak létezik.
Hát akkor a népmeséket kellene először betiltani mondjuk, mert az az igazság, hogy egy olyan hagyományos, egy részük nyilván, egy olyan hagyományos társadalmi rendet, asszony itt a helyed, ember ott a helyed, hát ez borzasztó a mai világban, hát gyorsan tiltsuk be a népmeséket, mert de szörnyű ilyesmit. Nem lehet, hogy az asszony ül otthon a fakanállal, keveri a puliszkát, és az ember megmondja neki, hogy legyen. Na, tehát valóban nevetséges, inkább tragikus. Komikus, hogy akkor mindenbe bele lehetne most már kötni, hogy
hogy legyen.
Vagy hát a pajzánmességbe, amiket a felnőtteknek meséltek, és a férfiak egyik kedvenc, ilyen borzasztó, erkölcstelen dolgokat egyáltalán, na hát azért mondom úgy, hogy nem butasságok ezek, nagyon sötét butasságok.
Van olyan mese, amit szerinted még nem írtak meg, amit te szívesen hallanál, olvasnál?
Hú, hát én ezen soha nem gondolkodtam el. Soha-soha nem gondolkodtam el ezen, hogy van-e olyan mese. Biztos
van. A te meséd.
Igen, mindenkinek a saját története, a saját meséje az, ami... Én azt mondjuk nem hallanám szívesen, hanem esetleg a mások meséjét. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk életében vannak olyan varázslatos történések, mint a mesében, tehát... Szinte mindenkinek megvan a saját meséje, és el is mesélhetni. Nem föltétlen a legvégén. El is szokták az igazi nagymamák, nagytatták az unokáknak mesélni, és ez nagyon-nagyon hasznos, pont olyan hasznos, mint egy igazi-igazi vérbeli népmese, mert rengeteget lehet okulni belőle. És igen, vannak benne varázslatos elemek mindenki életében, csak nem látja esetleg, mert túl felnőtt már hozzá.
Hát Enikő, köszönjük szépen, hogy a te mesét történetének az egyik helyszín a Marosvásárhelyi Rádió stúdiója volt, és hogy ilyen értékes gondolatokat hoztál el nekünk a Magyar Népmese napján.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem közöttetek.
Azt már mondanunk sem kell, hogy visszavárunk téged, addig várjuk a következő beszélgetést, addig is minden jót neked.
Köszönöm szépen.
Legjobbakat. Köszönjük, hogy itt voltál.
Esteledik már a nap.
Esteledik már a nap.
Növeszti az árnyakat.
Növeszti az árnyakat.
Látástól napvakulásig dalolt, repült, bogarázott, kék magasságban trillázott a sok-sok madárcsapat. Esteledik már a nap,
esteledik már a nap,
növeszti az árnyakat,
növeszti az árnyakat.
Látástól napvakulásig dalolt, repült, bogarázott, kék magasságban trillázott a sok-sok madárcsapat. Leszállt már az alkonyat,
leszállt már az alkonyat,
szél sem moccant lombokat,
szél sem moccant lombokat.
Fákon a fáradt kis sereg nyári naptól búcsúzóban a szemét álomra hunyja, ahol még egy szép altató. Takarodó csicsereg, takarodó csicsereg.